Mindenkinek tisztába kéne lenni azzal, hogy a Föld és az élet több milliárd éves sztori, és akkor talán jobban megbecsülnénk azt, ami most így van körülöttünk.
Mondta ki Főzi István, geológus, paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Az őslénykutatóval arról beszélgettünk megjelent könyve kapcsán, hogy hogyan és miből látszik egy kővé vált egykori élőlényen, hogy akkoriban hogyan élt, miért kell szerencse a kövületté váláshoz, mennyire lehetünk büszkék fosszíliák szempontjából tágabb otthonunkra, a Kárpát-medencére, valamint arról is, hogy milyen jövőt mutathat meg a Föld régmúltja a ma emberének. Ez a Newton almája, Mikos Ákos vagyok, a műsor házigazdája. Foglaljon helyet mellettünk!
Mi járhat egy tudós fejében? Mi motiválja és mi hajtja előre a kutatót? Hol ér véget a szakember és hol kezdődik az ember? Ez a Newton almája, a MERS.hu betekintés című sorozatának műsora, a szerethető tudományról, a tudomány szeretetéről.
A beszélgetés elején Főzi István felajánlotta a tegeződést, innen a közvetlen hangnem, és lehet, hogy onnan is, hogy rögtön az elején a kalapácsa felől érdeklődtem, amit az egyik előadásában mutatott meg.
Ez egy ilyen menő kalapács, egy amerikai kalapács. Ma majdnem minden geológusnak van egy ilyen István kalapácsa, de az az igazság, hogy nem a kalapástól lesz valaki jó geológus, mint hogy nem attól írsz jó regényt, hogy van egy menő írógéped, vagy most már számítógéped.
Viszont érdekelt nagyon, hogy hát azért ez a kalapács mivel látványos is, és hát mondjuk, hogyha csak belehelyezkedek hirtelen az én saját gyermeki énembe, hogy akkor ezek az eszközök, ami így a őslénytanhoz, magához, a kutatáshoz, ahhoz, hogy az ember ott a, ugye, hát kivésse, most jobb szót nem tudok, magát a leletet.
Kikalapálja,
akkor ez is jó, hogy szóval ezek látványosak. Téged akkor nem ez ragadott meg akkor, amikor mondjuk már felötölt benned, hogy de jó lenne ezzel foglalkozni.
Nem a kalapálás. Amúgy igen, a kalapálás, meg ez a preparálás, ami már egy ilyen finomabb a laborban történő munkát jelent, ez nagyon izgatja mondjuk a gyerekeket például. Uh-huh. Tehát, hogyha egy gyereknek azt mondod, hogy itt van egy kő, és benne van egy csont, akkor azt nagyon lelkesen próbálja kiszabadítani. Vagy akár egy homokozóba, ha leraksz egy csontot, és azt mondod neki, hogy itt egy ecset, és tessék, kapargassál, és lesz belőle valami, ez izgatja őket. Engem nem ez fogott meg. Én először kaptam valakitől egy szép ásványt, uh-huh. Valószínűleg ametiszt volt, ami aztán elkeveredett, de még egész kiskölyök voltam. És később egy szakkörbe jártam, ebbe a kis könyvbe is leírtam, ezzel indítottam, egy geológus szakkörbe, a TIT-be, Juhász Árpád indította, de mikor én oda mentem, akkor már egy Balázs Endre nevű kiváló, később Molos, vagy már akkor is Molos geológus vezette ezt a szakkört nagy lelkesedéssel, és oda mindenféle emberek jöttek, főleg idős emberek, én egyedül voltam gyerek. És az volt egy bácsi, aki, bár ásványgyűjtő szakkörből, hoztak néha kövületeket is. És ott volt egy idős bácsi, aki egyszer Gántról hozott eocén csigákat. Akkor működött még a bauxitbánya, és dőltek a szebbnél szebb eocén korú tengeri, trópusi, egykori trópusi tengerben élt állatok maradványai. És egy nagyon szép kis csigát adott nekem, és én azt csodáltam kincs. Azt a kis csigát, azt kincsként tekintettem rá, és életem nagy álma volt, hogy eljussak Gántra, és tényleg el is jutottam később. Az első kis diákköri dolgozatomat és később egy kis cikkünket is egy gánti ilyen csigátból csináltuk
végül. Akkor például van ilyen, hogy általában, ha valaki ezzel a területtel foglalkozik, mondjuk kedvenc lelőhelye, vagy olyan, ahová nagyon szeret visszajárni, neked ilyesmi Gánt, hogy közelebb van a szívedhez egy kicsit?
A Gánt közel volt a szívemhez valóban, emiatt a kis csiga miatt, megmondom, aztán az első diákköri dolgozatunk, meg az első cikkünk innen erről jelent meg. De aztán persze bezárt a bánya, meg Gánt elég messze volt ahhoz, hogy ne rendszeresen járjak le. Nyilván van, akinek van ilyen kedvenc lelőhelye. Mondjuk, ha valaki felfedez egy ilyen lelőhelyet, Ősi Attila kollégám például felfedezte az iharkúti dinoszauruszok lelőhelyét, úgyhogy megbocsátható neki, ha az a nagy kedvenc.
Ezt meg is értem. Egy ponton majd rá egyébként nagyon szeretnék visszatérni, mert hogy a könyvedben is írsz róla, meg hát egyébként felvetült még más kapcsán is, de hogyha még itt lehet, ennyi év után van-e még olyan, hogy álom lelőhely, amit még nem sikerült elérned, és azt mondod, hogy még nagyon szívesen megnéznéd, vagy hát, hogyha nem is lelőhely, de hogy ott azt mondod, hogy szívesen körbenéznél.
Nincs ilyen konkrét hely, ahova így nagyon vágyom, hogy egy dolgot meg szeretnék feltétlenül nézni. Ami szűkebb területen dolgoztam Magyarországon, szűkebb szakmai érdeklődésemnek megfelelően ezeket a lelőhelyeket mondjuk úgy ismerem, mint meg fölkereshettem. Magyarország kicsit, tehát ez nem olyan nagy dolog. És a világba bármerre megyek, örömmel nézek meg egy lelőhelyet, egy feltárást. Ezek ma már gyakran nemzeti parkok vagy védett feltárások, tehát nem is munka okán, egyszerűen csak a mondjuk így normális, természetes érdeklődésem okán, ami a szakmámmal kapcsolatos. Szívesen megnézek ilyen helyeket, de nincs semmi olyan, amit én nagyon konkrétan. Persze azért biztos össze tudnék rakni egy jó kis listát, amit most így körbejárnék szívesen.
Ha már listákról beszélgettünk, akkor egyébként láttam, hogy van olyan, hogy az év ős maradványa, és hát választás mondjuk így, és ezt évről évre megszavazzák. Ez érdekel, vagy az érdekel ezzel kapcsolatosan, hogy kell-e egyébként a PR az ős maradványoknak, az, hogy jobban előtérbe kerüljenek szerinted, kell-e jobban megmutatni, vagy ez például segítheti-e?
Hát az a helyzet, hogy Magyarországon valahogy kimarad a tananyagokból, a közgondolkodásból, a közbeszédből, az egész geológia, az őslénytan, ezt sosem értettem, hogy miért, mert például ugye az őslénytan az két lábon áll, a geológián és a biológián. A biológia nagyon népszerű, rengetegen akarnak biológusok lenni, stb. Stb. De keveset tudnak a biológiának, a mai életnek a történetéről. Ez maga az őslénytan. Tehát persze, jó, hogyha erről beszélünk, ez egy izgalmas, érdekes dolog. Azt gondolom, mindenkinek tisztába kéne lenni azzal, hogy a Föld és az élet több milliárd éves sztori, és akkor talán jobban megbecsülnénk azt, ami most így van körülöttünk. Úgyhogy igen, kell, a jóbornak is kell a cégér, és ez az évős maradvány, ez egy játék. Évről évre egy kis segítséggel megszavaztatunk sok-sok embert, törekedtünk arra, hogy minél többeket, hogy válasszák ki egy általunk megadott kis listából, hogy mi legyen az évős maradványa.
Jó, hogy szóba hoztad azt, hogy két lábon áll, ez nagyon érdekelt egyébként is, és lehet, hogy laikus a kérdés, sőt, extra laikus, hogyha van ennek fokozata, de hogy szerintem könnyen felvetődhet annak, aki mondjuk esetleg az őslénytannal csak annyira találkozik, hogy ahogy beszéltük, vagy ahogy utaltunk rá korábban, hogy kalapácsok, ásatások, azt sem tudom, hogy ez még egy jó szó-e, mert régészetben helytállónak éreztem, de hogy itt kevésbé tudtam, hogy ez jó elszól, hogy van egy ilyen ásatás, és hogy ezt a részét látjuk, ez a geológia, talán ehhez könnyebben hozzá tudjuk, de hogy a biológia itt hogy jön? Tehát egyáltalán az őslénytan, hogyha már arról beszélünk, hogy mondjuk ők hogyan éltek, vagy ezek az állatok, élőlények hogyan éltek, az hogy tud ide bekerülni? Hogy látszik egy kőből az, hogy ő hogyan élt?
Hát, hogyha egy kőre rácsapsz, és van benne egy, most mondok valami, egy csiga, egy kagyló, egy csont, vagy valami olyan élőlénynek tűnő dolog, amit nem tudsz azonosítani, ez maga az egykori életnek a dokumentuma. Az ősmaradványok, idegen szóval a fosszíliák, az egykori életnek a maradványai dokumentumai. A geológia, a földtan, ugye a geosz, görög szócska, földet jelent, logosz tudományt, a földtudomány egy nagyon-nagyon széles spektrumú valami. Ásványtan, kőzettan, vulkanológia, stb. Stb. És köztük ott van a biológiával közös halmaza a geológiának, ez az őslénytan, a paleontológia. A paleosz az ősit jelent, és az előbb mondtad a régészetet, igen, az is régi dolgok tudománya, de ez sokkal régebbi, ez az ember előtti időknek az élővilágát kutatja az őslénytan.
És hát ilyen szempontból nagyon izgalmas, mármint, hogy itt ugye millió évek röpködnek, és hát, hogy egyrészt érdekel az is, sőt, akkor legyen ez az első része, érdekel az is, hogyha mondjuk a kezedbe kerül, itt emlegetted ugye az első csigát, amit a kezedbe kaptál, akkor nyilvánvalóan még nem, de hogyha mondjuk kezedbe kerül egy ilyen fosszília, akkor könnyűen rábökni, hogy az valójában hány millió éves, vagy úgy nagyjából már ránézésre behatárolni, gondolom ezt rutinnal és az évekkel meg még jobban előre jön, vagy hát egyébként mennyire nehéz meghatározni ezeket a millió éveket.
A geológusok általában nem millió években gondolkodnak, hanem földtörténeti korok neveit emlegetik. Földtörténeti őskorról, ókorról, középkorról, újkorról beszélnek, tehát hasonlóan, mint ahogy a történelmet felosztják a történész kollégák őskorra, ókorra, középkorra, újkorra, ugyanígy földtörténeti őskor, ókor, középkor, újkor van a geológiában is. Ezen belül tovább lehet osztani minden egyes ilyen nagy egységet. Például mondtad a Júrát, a Júra a földtörténeti középkor középső időszaka. A Triász, Júra, Kréta, ez öleli föl a földtörténeti középkort, a dinoszauruszok korát. Úgyhogy a geológusnak teljesen elegendő azt mondja, hogy Triász, nem kell megmondani, hogy hány millió éves. Ha többet akar mondani, akkor azt mondja, hogy középső triász, vagy esetleg azon belül felső triász, vagy azon belül még azt mondja, hogy nóri emeletbe tartozik, vagy valami ilyesmit mond. Tehát ritka az, hogy évmilliókat emlegetünk, de egyébként igen, lehet évmilliókat is mondani. A geológia nagy vívmánya, hogy sikerült kalibrálni azt az időskálát, amit a geológusok 150-200 éves munkával raktak össze. Tehát ma már nem csak azt tudjuk mondani, hogy triász, júra, kréta, hanem meg tudjuk mondani, hogy a júra mondjuk 200 millió éve kezdődött, és eddig tartott, a kréta végi kihalás 65 millió éve volt. Tehát ma már fel tudtuk címkézni, kalibrálni tudtuk a földtörténeti időskálát. Ez egy hatalmas nagy eredmény. Meg tudjuk mondani, mi hány millió évvel ezelőtt volt. És a legszebb dolog ebben az, hogy ez a rendszer, amit a geológus kollégák 150 év alatt összeraktak, triász, júra, kréta, nem borult meg, amikor mellé tettük azt, hogy mi hány millió éves, egyszerűen csak kalibráltuk ezt az időskálát.
Azt írja a könyvében, hogy a kövületté váláshoz szerencse kell. Nagyon érdekel az, hogy mondjuk, és mi kell ezeknek a vizsgálatához. Úgy értem, hogy azért ide is kell szerintem egy jó, ez most csak egy tippem, egy jó adag szerencse, hogy egyáltalán találjunk egy nagyon szép leletet, de hogy még mi kellhet ahhoz, hogy az ember őket vizsgálja a szerencsén túl.
Ezt, hogy a kövületté váláshoz szerencse kell, ezt én Géczi Barnabás professzoromtól hallottam. Nem tudom, hogy ő találta ki, de ő ezt gyakran elmondta. Én is gyakran elmondom azóta is, és ez tényleg így van, a legtöbb élőlényből nem lesz kövület. Ha itt elpusztul egy macska a kerületben, nem valószínű, hogy kövület lesz belőle. Hogyha egy élőlény betemetődik, mondjuk a Duna hordalékával, vagy egy vulkáni hamuesővel, vagy beleesik egy kátránytóba, akkor könnyen ősmaradványá válhat belőle, lehet, hogy megőrződik. Tehát itt a szerencse ezt jelenti. Amúgy, ami nekünk szerencse a kövületválás szempontjából, az nyilván szerencsétlenség az állatnak. Tehát el kell pusztulnia, és utána valóban kell még egy szerencsefaktor, meg kell találni a geológusnak, vagy a paleontológusnak azt a kövületet. Aki kövületet akar gyűjteni, az olyan helyre menjen, ahol előfordulhat kövület. Tehát mondjuk a Mátra vulkáni lejtőit nem érdemes kövületek után járni, kutatni, mert a láva közetekben, vagy a mélységi magmás közetekben, mint a Belencei hegység, például a gránit, abban senki nem vár kövületet. De egy tengerben, tóban, folyóban lerakódott, vagy szárazföldön lerakódott rétegsorban könnyen előfordulhat, hogy az ember rábukkan az egykori életmaradványaira, a kövületekre.
Elrugaszkodott kérdésnek hathat, de mégis érdekel az, hogy miért tartott fontosnak azt, hogy mondjuk hétköznapi életünkben tudjunk ezekről, hogy ezek hogyan működnek, van-e időfelosztása magának a földtörténetének, ezek miért lehetnek számunkra igazán hasznosak, vagy miért tehetik az életünket jobbá?
Valahogy, ahogy élünk ebben a nagy rohanásban, mindent olyan természetesnek veszünk. De ha kimegyünk az űrbe és visszanézünk a földre, látjuk, hogy ez a bolygó kék. Ez ma már közhely, az unokám is fölismeri a kék bolygót, és mondja, hogy ez a Föld. De úgy néz ki, hogy ez a kék bolygó a maga történetével és rajta az élettel az általunk ismert univerzumban legalábbis úgy tűnik eddig egyedülálló jelenség. Tehát ha valahogy így sikerülne az emberek fejében ezt így elhelyezni, hogy ez az egész, amit most látnak, amit tapasztalnak, amit pusztítunk, azért mondtam, hogy mert én is részese vagyok ennek a dolognak. Az én ökológiai lábnyomom is valószínűleg túl nagy, nem kéne ekkora legyen. Szóval ez, ami itt körbevesz bennünket, ez egy sok milliárd éves fejlődésnek a mai állapota, mondjuk nevezzük eredménynek. Ez annak az eredménye. És valami, ami évmilliárdok alatt, vagy legalábbis évszázmilliók, vagy tízmilliók alatt alakult ki, nagyon sérülékeny. Láthatóan a mi néhány évtizedes jelenlét, az saját személyes életünk időtartama alatt tönkre tehető. Tehát valahol szerintem ez fontos lenne, hogy lássuk, hogy milyen nehezen, milyen sokára, milyen lassan alakult ki az, amit ma élővilágnak nevezünk, és természetes környezetnek, vagy természeti környezetnek, és hogyha tudjuk, hogy ez milyen sérülékeny, akkor talán jobban vigyáznánk rá.
Főzi István, Ablak a múltra, betekintés az őslénytanba. A kötet betekintést kínál az őslénytan tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a Föld és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint 4 milliárd éves élettörténetébe. Ajánljuk a könyvet önnek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.
Nagyon érdekel az, hogy itt szóba került egy kicsit a szűkebb környezetünk, mármint hogy Magyarország, vagy hogyha még így lehet egy kicsit tágítani a Kárpát-medence, mi mennyire lehetünk büszkék a kincseinkre, tehát hogy mennyire már utaltál rá, hogy nem túl gazdag, vagy akkor legyen ez egy kérdés, mennyire gazdag lelőhelyben egyébként Magyarország, és hát hogy a könyvben is írsz arról, hogy a Kárpát-medencében milyen nagyszerű élőlények voltak.
Igen, van egy másik könyvünk Szente István kollégámmal, ami kifejezetten a Kárpát-medence kövületeiről szól. A Kárpát-medence egy természeti egység, bizonyos tekintetben gazdag, bizonyos tekintetben kevésbé gazdag, mindenesetre számos nevezetes és jól dokumentált, tanulmányozott ősmaradvány lelőhelyünk van. Tehát nincsenek olyan világszám nagy dolgaink, mint mondjuk az amerikai Dinosaur National Monument, vagy nem tudom én, La Brea, ahol ilyen kátránytóban őrült nagy jégkorszaki állatok maradványainak csontjait ezrével, talán tízezrével lehet találni. Ilyen világszám lelőhelyeink nincsenek, de van néhány nagyon fontos ősmaradvány lelőhelyünk, amik épp azért lettek fontosak, mert régóta kutatjuk őket, és sok adat ismeret halmozódott fel róluk. Amúgy például az Iharkuti felfedezés, az Iharkut 2000-ben felfedezett dinoszaurusz lelőhely, ha nem is világszám, de nagyon nagy szám. Tehát Európa szinten ott van a térképen, és a világ minden nevezetes dinoszaurusz kutatója tisztában van azzal, hogy innen mennyi új dolog került elő. Tehát ha úgy tetszik, még világszámnak is lehet nevezni.
Akkor ilyen szempontból van esélye mondjuk annak, nem tudom, hogy ha valaki sétál bárhol Magyarországon, a bárhol természetesen nagyon idézőjelbe kell tenni, akkor még belefuthat olykor kövületekbe, és akkor ha megválaszthatod, még nagyon érdekelne ezzel kapcsolatosan valami.
Tehát a kövületekről a kérdésedből is látszik, hogy sokan úgy gondolkodnak, hogy azok ilyen nagyon ritka, különleges dolgok, amelyik régen ilyen ritkasággyűjteményekben voltak, vitrinek polcain, ma pedig a múzeumok poros mélyén. Hát ott is vannak, persze, de a kövületek nagyon gyakoriak. Százával, ezrével lehet találni kövületeket. Nem kell messzire menni, mondjuk itt Budapesten felülnénk a buszra, kimennénk a Mátyáshegyre, az a kő, ott a Pál-völgyi barlang mellett és vele szemben, az a kő, az az eocén kőzet, az 10 000-vel, 100 000-vel tartalmazza a különböző ősmaradványokat. Nem hatalmas dinoszaurusz csontokat, hanem az például konkrétan az eocén tengerben élt óriás megkövesedett egysejtűek, numuliteszek és diszkociklinák maradványai. Tehát a kövületek nem ritkák, gyakoriak. Csak meg kell találni azt a kőzetet, amiben ott vannak. Tehát bárki találhat kövületeket, aki kicsit is keresi őket.
És a jelentőségüket hogy lehet felismerni? Úgy értem, hogy mondjuk mondtad, hogy ezek persze gyakoriak, de hogyha már elénk kerül valami olyan, akkor olvasottsággal, vagy van ettől?
A jelentőségüket, vagy hogy lehet őket azonosítani, hát meghatározni?
Inkább a jelentőségük érdekelne, mert hát hogy persze, hogy megtaláljuk ezeket, ebből sok van, mi nagy kincsként őrizzük, és egyébként ettől lehet kincs, mert lehet, hogy egy számunkra fontos embertől kaptuk, de hogy egyébként az őslénytan szempontjából a jelentőségét hogyan lehet felismerni?
Azt szoktuk mondani, hogy a kövületeknek a jelentősége mondjuk így hármas. Van, amikor kőzetalkotó mennyiségben ott vannak. Az előbb említett Mátyáshegyen konkrétan ez valósul meg. A kőzet nagy része élő lények maradványaiból, ősi mészvázó egysejtőekből áll. Aztán ezek az élőlények mindig jelzik az egykori környezetet. Ott a Mátyáshegyen konkrétan egy sekély, meleg, jól átvilágított tengert jeleznek. Tehát az eocénben, ott, ahol ma egy Mátyáshegy van, ott egy sekély, jól átvilágított tenger volt a maga mindenféle élőlényével. A harmadik pedig jelzik a közetek korát is. Maradványnál a Mátyáshegy sztorinál, a numuliteszek gyakorlatilag csak és kizárólag az eocén időszakban, azon belül is a különböző fajok más és más idő szeletében az eocénnek éltek. Tehát az ősmaradványok nem csak alkotják a földkéreg egy jelentős részét, és mint ilyen egyébként fontosak, hanem jelzik a környezetet és a kort is. Most ez miért érdekes? Sokan nem értik, hogy na és, kit érdekel, hogy mi volt a Mátyás hegyen 30-40 millió évvel ezelőtt? Ugye nem volt hegy, hanem tenger volt. Oké. Okay. Miért érdekes ez? Én azt gondolom, hogy ez önmagában is nagyon érdekes, mert mint a, hogy mondjam, gondolkodó emberként, ez a kötelességünk, hogy megismerjük a jelen élővilágának és a Föld jelenkori állapotának múltját. Tehát ez egy, miért fontos, hogy festményeket fessünk, érted? Kellenek. Tehát enélkül ettől vagyunk emberek, hogy megismerjük a saját múltunkat, mert a saját múltunk is. Azon kívül ennek, aki ezt nem fogja föl, vagy nem akarja megérteni, vagy nem hajlandó befogadni ezt az egyszerű magyarázatot, annak azt szoktam mondani, hogy a különböző nyersanyagok kutatása, és akkor itt bólogatni szoktak, hogy ez igen, ez tényleg fontos.
Mert minden, szívesen én.
Mert mindenkinek szüksége van a nyersanyagokra, a vasra, a mindenféle fémekre, ércekre, amik kőolajra például. Tehát a nyersanyagkutatás egy fontos segítője az őslénytan, mert megmondja, hogy hol milyen korú kőzetek vannak, és a geológusok már a korábbi 150-200 év tapasztalatából tudják, hogy hol milyen korú kőzetet érdemes keresni, ha nyersanyagot keresünk, ha olajat keresünk, ha vasat keresünk, ha bauxitot, és így tovább. Tehát ennyi.
Ez amúgy egy furcsa érzés lett, mert ugye említetted azt, hogy a Föld megmentése is az, hogy jobban értékeljük magát a Földet, ahhoz hozzásegít az őslénytan, de hogy közben meg ugye párosul ezzel is, és ez, hát nem is tudom kérdésként megfogalmazni, csak hogy egy átérezve furcsa helyzet lehet, hogy közben meg amikor nyersanyagot kutatnak, akkor tudjuk azt, hogy persze kell a világnak, de hogy az egy nagy jelentős rombolásra jár, de mégis, ha fogalmazhatok így, profitál belőle az őslénytan. Szóval ez egy furcsa érzés lehet.
Hát igen, ezt egy kicsit ki is tágítom. Ez valóban egy ilyen kettős dolog, hogy egy geológus, és akkor most ne a paleontológusról beszéljünk. Végülis az őslénytan is a geológiához tartozik, vagy annak egy része, bár már önállósult. Tehát igen, a geológusnak egyfelől kutya kötelessége keresni az ásványi nyersanyagokat, mert ez alapvető feladata. Ugyanakkor az ember különösen paleontológusként látja, hogy ez mivel jár. És mint annyi helyen az életben, itt is kompromisszumot kell kötni. És azt gondolom, hogy vannak értelmes és hasznos és jó kompromisszumok, és a válasz nem az, hogy ezen túl akkor visszatérünk a kőbaltához, és majd nem tudom, mit csinálunk, mint az ősember, mert az mezít lábját, és nem maradt utána lábnyom semmilyen értelemben. De nyilván nem ez a megoldás, de ezen dolgozni kell. Van rengeteg megoldás, apró megoldások. Nincs egy ilyen arany megoldás.
Ezen a ponton nagyon érdekel, hogy amikor őslénytanról beszélünk, akkor ugye persze a legnagyobb hangsúly a múlton van, meg egyébként szerintem látens módon a jelenen is, nyilván hiszen jelenben kutatjuk ezeket a fosszíliákat, meg a kérdéseket itt tesszük fel, esetleg jobb esetben válaszokat is kapunk. De mit tartogathat ennek a tudománynak a jövő? Úgy értem, hogy mi az, ami a jövő felé mutat ebben a tudományákban?
Az a kérdés, hogy mi a jövője az őslénytannak, vagy hogy mit tud a jövő számára mondani az őslénytan?
Utóbbi.
Tehát mit tudunk mi paleontológusok?
De nem is, hogy nekünk, hanem hogy nektek is akár a tudományon belül, a tudományterületen belül, mi az, ami a jövő felé tud mondani nektek a múlt?
Hát azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, akárhogy is nézzük ezt a kérdést, akár melyik oldalról, a legfontosabb az, hogy a sok év kutatásának eredményeképpen fölismertük, hogy hogyan változott a biodiverzitás, a Föld élővilágának változatossága az elmúlt, mondjuk így 500 millió, 5-600 millió évben. Tehát fel tudtunk rajzolni egy olyan görbét, amely azt mutatja, hogy a különböző élőlény csoportok, tipikusan a tengeri gerinctelen állatok maradványai, mert ezek azok, amik legjobban megmaradnak kövületként, ezért ezeket ismerjük legjobban. Ezek miként változtak az időben? És látjuk, hogy egyre változatosabb lett a tengeri élet, a tengeri gerinctelenek élete egyre kiteljesedett, de ezt úgy kell elképzelni, hogy időről időre volt egy nagy beszakadás ebben a lendületes fölfele ívelő görbében. És ezek tömeges kihalásokat jeleznek. És ez már, ez a jelenről is szól egy kicsit, hiszen arról van szó, hogy megkongattuk a harangokat, hogy tűnnek el az élőlények, anélkül, hogy felfedeznénk őket. Azt se tudjuk, hogy hány élőlény él ma a Földön, és úgy tűnnek el, hogy sosem fogjuk őket megismerni. Tehát ma már nem kétséges, hogy egy kihalási hullámnak az elején, közepén, nem is tudjuk, hogy hol pontosan, de benne vagyunk nyakig. ha a saját környezetünket és az élővilágot elpusztítjuk, magunknak sem lehet túlságosan jó prognózist adni. Most ezt megvilágítják bizonyos értelemben ezt a folyamatot az őslénytani dokumentumok. Mert mint mondtam, ma már teljesen világos, hogy legalább 5 nagy és több kisebb kihalási, tömeges kihalási esemény is volt a földtörténeti múltban. És a paleontológusok jól látják, hogy milyen volt az az időszak, ami a kihalási eseményeket követte. Üres. Nagyon kevés élőlény maradványait ismerjük ezekből az időszakokból. Szomorú képet fest mondjuk a földi élővilág a legnagyobb kihalási esemény, a Perm végi kihalási esemény után. De nem volt vicces a Kréta végi nagy kihalás utáni föld sem, amikor nem csak a dinoszauruszok tűntek el, hanem a tengerekből az ammoniteszek és nagyon sok más állatcsoport vagy megritkult, vagy teljesen eltűnt örökre. És aztán évmilliók és tízmilliók kellettek ahhoz, hogy ez az élet, ez újra felvirágozzon. Na most az látszik, hogy az ember, hát nem tudjuk, hogy mióta van a Földön, pontosan nehéz megmondani, hogy mit nevezünk embernek, biológiai értelemben, kulturális értelemben, stb., de itt a mi történelmünk az néhány ezer év, ugye? Mi konkrétan 2023 éve számoljuk a mi történelmünket, előtte is voltak dolgok, de néhány tízezer évről beszélünk, amit itt az ember eltöltött. Most az látszik, hogy itt a millió évek nem férnek bele ebbe a történetbe. Nem lesz időnk megvárni, amíg az élővilág újra magához tér, hogyha mi teljesen kinyifantjuk.
És hogyha a jövőt úgy is behozom, hogy magának a tudományágnak a jövővel milyen dolga lehet. Itt most gondolok a technológiára is, hogy biztos vagyok benne, hogy ahhoz képest, amikor elkezdted a szakmát, vagy elkezdted egyáltalán a munkát, akkor ahhoz képest már sokat fejlődött a technológia. Segítheti egyébként, segítheti-e a munkádat?
Persze, rengeteg új módszer van, és például a kormeghatározások kapcsán. Tehát amikor én hozzákezdtem az őslintanhoz, 30-40 éve, már voltak akkor meghatározó módszerek, de ma ezek sokkal pontosabbak, sokkal szofisztikáltabbak. A képalkotás, CT, bármi. Tehát ma már minden olyan eszközt használ az őslénytan is, ami korábban nem volt, és persze ez sokat segít a leletek gyakran újraértékelésében. Tehát mit tudom én, Amerikában 100 éve Tyrannosaurus koponyát találtak, az ott feküdt 99 évig a valamelyik múzeumnak a poros polcán, és most beteszik egy CT-be, és lehet látni, hogy milyen volt az agya az állatnak, mert a belső kitöltött üregről egy nagyon pontos képet lehet alkotni.
Modellezni lehet, úgy sejtem, hogy akkor.
Modellezni lehet, de úgy, mint egy csontot megvizsgálod a CT-vel. Tehát ugye régen ehhez az kellett, hogy ketté csapják azt a koponyát, aztán vagy láttak benne valamit, vagy nem, és most konkrétan ezzel a módszerrel hatalmas nagy előrelépés lehet látni, hogy hol futottak benne a vérerek, az idegek kilépési helye, stb. Tehát számos olyan korábban tanulmányozhatatlan mozzanata van, részlete van ennek a koponyának, amelyet nem tudtak korábban megismerni. Vagy az elektromikroszkóp elterjedése például. Ez egy hatalmas lépés a parányi élőlények kutatása kapcsán. Ezek egyébként különösen fontosak, már csak azért is, mert ezek a kicsi, gyakran csak elektromikroszkóppal, vagy nagyon, így mondom, nagyon nagy nagyítással látható élőlények, olykor milliárd szám vannak a közvetekben, tehát például egy fúrómagból is ki lehet nyerni egy olyan mintát, amit elektromikroszkóp alatt már értékelni tudunk. Ugye nem várható, hogy egy fúrómagban, ami mit tudom én, 4 kilométerrel a föld alól felhoz egy darab mintát, egy darab követ, hogy abban benne legyen mondjuk egy szép ammonitesz, vagy egy olyan tengeri gerinctelen maradványa, egy az egybe pont ott benne legyen a furatban, a mintában, ami informatív, ami mondjuk megmondja, hogy milyen korú az a kő. De az elvárható, hogy azok a mikroszkópikus lények, amelyek, mint mondtam, csak elektromikroszkóppal határozhatók meg közelebbről, azok tömegével legyenek benne, és gyakran ott vannak benne. Úgyhogy például a mikropaleontológia az olajiparnak egy nagyon fontos segítséget nyújt. A kollégák lefúrnak, felhozzák a mintát, a mikropaleontológus megnézi, megmondja, hogy ez triászkorú, fölösleges fúrni, mert mondjuk már túlfúrtátok azt a réteget, amiben az olaj lehetett volna, és onnantól tovább nem fúrnak benne. Mivel 1 méter fúrás sok-sok millió forint, ez nagyon nagy pénzt is jelent.
És számodra ez lelkesítő? Úgy értem, hogy ha ez a rengeteg technológia így szépen lassan bejön, akkor talán úgy is feltenném szívesen a kérdést, hogy mi az, ami lelkesít még a jövővel kapcsolatosan?
Nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Valahol most azt olvastam, hogy nem tudjuk, mit hoz a jövő, de biztos nem olyan lesz, mint a jelen. És ez így van. Tehát az őslénytan mindig valami újat nyújt. És ezekkel az új módszerekkel még a régi dolgokat is újra lehet értékelni. És ez nagyon érdekes.
Minden kutató életében eljön a perc, amikor fejen találja Newton almája. Hogyan jön a heuréka pillanat? Erre adnak választ vendégeink a Newton almája műsorában. A tudomány embereinek motivációit a MERS.hu betekintés sorozata segíti önnek megismerni.
Van egy zárkérdés, amit mindenkinek fel szoktunk tenni. Ha a műsor neve az, hogy Newton almája, valószínűleg minden tudós életében eljön az a pillanat, amikor azt érzi, hogy hát fejen kólintotta a felismerés. Van egy olyan pillanat, amikor rájön valamire, egy ilyen heuréka pillanat. Neked volt-e valaha ilyen, bármikor a pályafutásod során, amikor egy ilyen Newton almája pillanatod volt?
Hogy valamire így rálébredtem? Igen, volt egy apróság. Én nem fedeztem fel a gravitációt. Nem alkottam nagy dolgokat. Volt egy apróság, amikor rájöttem valamire, hogy egy nevetségesen apró dologról beszélek most egyébként, hogy egy Jura Amanites, a Jura időszak késői szakaszában, a Titonban élt Amanites, amit egy adott név alatt írtak le, valójában kettő különböző faj, amit időben elválaszt egymástól néhány százezer év. Tehát valamit leírtak egy név alatt, és rájöttem, hogy különböző dolgokat írtak le ugyanazon a néven. Nem egy nagy dolog. Ráadásul bosszantó, inkább mosolyogtató. Akkor kicsit bosszantott, de most csak mosolyogok rajta. Nem sokkal később rájöttem, hogy erre már valaki más is rájött, és le is írta. Úgyhogy...
Ezt elég bosszantónak hangzik. Én.
Bosszantónak hangzik, de igazából jó is, mert megerősít téged is abban, hogy te nem tévedtél, hogy ez így van. Jól megláttad, csak valaki két évvel korábban ugyanazt felfedezte.
És hogyha lehet még egy extra kérdésem, mi az a kérdés, ami még most nagyon foglalkoztat, mostanában nagyon foglalkoztat, és azt mondod, hogy szívesen megtalálnád rá így a választ?
Igazából nincs egy ilyen konkrét dolog. Az elmúlt években a Jura és a Kréta rétegek közti átmenetet tanulmányoztuk. Van egy törekvés a geológusok részéről, hogy minden ilyen nagy földtörténeti egységnek kijelöljék a bázisát. Jelképesen csak, de beverjenek egy aranyszöget, golden spike, így mondják. Beverjenek egy aranyszöget egy szelvénynek, egy adott rétegének adott pontjára. És ami fölötte van, azt valaminek nevezik, ami alatta van, azt valami másnak nevezik. És a földtörténeti múlt minden nagy időszakának már van ilyen aranyszöge, kivéve a kréta időszaknak. És ezen dolgoztunk a kolléganőmmel és sok más kollégámmal az elmúlt néhány évben a Természettudományi Múzeumban, amíg ott dolgoztam, hogy a Bakony-hegységi Jura és Kréta szelvényeket vizsgáltuk, kutattuk. És próbáltuk megragadni azokat az őslénytani sajátosságokat, amely alapján ki lehet tűzni ezt a határt. Ezt az aranyszöget oda be lehet jelképesen verni. Háskút és Lókút környékén vannak ilyen szelvények, amelyek nem csak őslénytani módszerekkel vizsgálhatók, és nem csak úgy vizsgáltuk őket, hanem például a közöttek mágneses tulajdonságait is lengyel kollégákkal vizsgáltuk. Tehát ez volt egy ilyen kutatási irány, hogy megtaláljuk a kréta időszak aranyszögét. Mondhatod, hogy ez egy szimbolikus dolog, és nincs sok értelme, de mégis azért arról van szó, hogy bizonyos dolgokat el kell nevezni. Hogyha én azt a réteget Krétának nevezem, másik meg Júrának tekinti, már teljesen mást mondunk róla, és zavart kelt a kommunikációban.
De más a nyelv.
Más nyelv, igen. Tehát tulajdonképpen le kell tisztázni bizonyos konvenciók mentén, hogy mit nevezett Júrának, mit nevezel Krétának. Ilyen egyszerű tulajdonképpen a dolog. De a választ megadni, hogy hova verjük az aranyszöget, nem könnyű. Nem véletlen, hogy ez az utolsó ilyen nagy aranyszög, amit nem sikerült eddig elhelyezni a kollégáknak, és ha nem tudtuk mi sem megoldani ezt a problémát, nem mondhatom, hogy Lókuton vagy Háskuton valamelyik rétegsorban ott lesz az aranyszög, de az biztos, hogy érdemben hozzájárultunk ehhez a nemzetközi erőfeszítéshez, hogy kijelöljük a kréta időszak bázisát.
Hát, hogyha nem is valamilyen aranyszöget, de valamilyen arany dolgot még kívánom, hogy találhass magadnak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Newton almája. Köszönjük, hogy velünk tartott. Találkozzunk a következő epizódban is.